Kedve gyülekezet, ma az igényhirdetés felvételre hallgatók és jelenlévők, Isten szent igényét Máté evangélium a 5. részéből a 20. versről olvasom, így szól hozzá Isten szent igéje. Mert mondom néktek, hogy ha ti igazságotok nem több, az írástudók és farizeusok igazságánál semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja az ő atyafiának ráka, méltó a főtörvény széke, aki pedig ezt mondja holon, méltó a gyehennem üzére. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előtt békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amit az úton van vele, hogy ellenséget valamiképpen a bíró kezében elhagyjon, és önökbe nevessen téged, bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, még nem megfizetsz az utolsó fillérig. Kedves gyülekezet, a hegyi beszédet úgy tartjuk számon, Jézus hitvallását, vagy törvénymagyarázatát, és mondhatjuk, hogy első pillantásra, vagy első hallásra túlzónak tűnnek az ő elvárásai, míg nem jobban belemélyedve a szövegbe rájövünk, hogy ő nem kér többet, mint amit a törvény számukra leír, és amivel Pál apostol együtt gondolkodva is egyetértünk, megállapítjuk a törvényről, hogy az jó, hasznos és elvárható tőlük. A törvény igazi betöltése a címe a Bibliánkban ennek a szakasznak, és azt fejtegeti a megelőző versekben Jézus, hogy nem lehet elvenni a szövegből egy jótát se. A görög szövegben nem is egy betűről van szó, csak a betűt díszítő kis jelecskéről, aminek nincs értelem alakító súlya, és Jézus azt akarja szemléltetni itt, hogy nem lehet belenyúlni a szövegbe kedvünk szerint, és onnan akármit eltávolítani. Tudnunk kell, hogy a Bibliában vannak olyan kis lábjegyzetek az eredeti héber Bibliában, amelyeknél a lábjegyzetekben lehet utalni arra, hogy a megjelölt szöveg egy kicsit hibás, de kiavítani sem szabad a hibás szavakat, mert hát ha abban is van valamilyen üzenet, van ilyen szó, vagy jegyzet, szó, ami két évvel szerepel a Bibliában, de hát nincs a Héberben kettőzés, és ezért foglalkoztatja a Biblia tudósokat, zsidó testvéreinket, hogy vajon miért van két jébetű ebben a teremtést, alkotást jelölő szóban, és nagyon érdekes dolgokat bányásznak elő ebből a két kicsi betűből is. Szóval Isten mindenen keresztül megszólíthat bennünket, és a mi feladatunk nem az, hogy belenyúljunk az ő törvényeibe, és megengedő módon lekerekítsük azokat az éleket, amelyek nem véletlenül erősek, élesek, esetleg sértők talán, hanem a törvény elvárásai mentén megtaláljuk az adott problémában a megfelelő választ. nem könnyű, amikor ez a dolog, emlékezünk csak arra a pillanatra, amikor egy házasság törő nőt visznek Jézushoz, és megkérdezik, hogy mit mond a törvény, és mit mondasz te, és feloldhatatlannak tűnik az ellentét, mert a törvény szerint ki kellene mondani Jézusnak, hogy halált érdemel az, aki házasságot tör. De akkor hova lenne a szerint rabbinak az emberek iránti irgalmassága és jósága? Nem is fejezem be a történetet, hiszen mindannyian ismerjük, hogyan oldja meg Jézus ezt a nehéz helyzetet. Tehát nem akar elvetni semmit, egy kicsi díszítést sem a betűk tetejéről, hanem be akarja tölteni, ki akarja bontani a törvény igazi üzenetét. Most nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy a törvény betöltése a szeretet, de az értelmes ember rögtön kérdezi, hogy akkor mi a szeretet. És már is kezdődhet a vita, a beszélgetés arról, hogy a működő, elvárható, ható, értékes szeretet alap, mit gondolunk mi, és mit gondolok erről a megváltó. Szóval azért kezdjük itt, mert egyébként talán nem itt lenne a szöveghatár, de mégis így jelölték ki már a textusban számunkra az igét, hogy kezdjük az olvasásra a 20. versnél. Fontos bevezetője ez az ezután következőknek. Jézus azt mondja, hogy igazságunk legyen több a farizeusok és írástudók igazságánál. Miben lehet több? Ugye ismerjük a hétköznapi életben is azt, hogy az emberek a törvény betűje szerint igyekszenek cselekedni, és nagyon sokszor ennek az az értelme, hogy kárt vall az a személy, akire alkalmazzák a törvényt. Nem mérlegelnek. Jézus azt akarja itt kifejezésre juttatni, hogy semmit nem ér a törvénynek olyan fajta szolgálata, ami azt eredményezi, hogy az emberek rosszabb helyzetbe kerülnek, hátrányba kerülnek. Nem azt mondja, hogy szükségtelen a törvény, hanem azt mondja, hogy meg kell találni a törvénynek az adott esetre vonatkozó megfelelő magyarázatát, ami nem kibúvás a törvény előírásai alól, nem megkerülése a törvénynek, hanem a törvény igazi értelmének a felfogása és a gyakorlatba való átültetése. Amikor Jézus bizonyos törvényeket legyen az egyik legsúlyosabb, a szombat törvénye, a maga módján kezeli, akkor nem könnyebbségeket akar. Megtalálja a magyarázatot, meg is magyarázza honfitársainak, amikor egy sok éve, 18 éve beteg nő meggyógyít, aki meggörbülve jár, fölépíti őt, és a szombat napon történik, akkor azt mondja a jelenlévőknek, hogy hát szombat napon el szoktuk oldani a szamarat is, hogy tudjon inni menni. Hát akkor nem kellett volna valakit, akit a sátán 18 éve megkötözött, most eloldani. Hogy emlékszünk arra a jelenetre is, amikor most éppen alatás ideje van, Jézus húz a földek közt megy át a tanítványaival, akik szaggatják a kalászokat, azon nincs baj, hogy ez nem az ő földjük, mert ezt a törvény biztosítja, hogy az utódjáró vehet, ehet a fagyümölcséből és a földnek a terméséből. Baj az, hogy ez alatásnak minősül, ilyen régen nem feltétlenül faszával végezték az alatást, hanem szaggatták a konkolyt és a húzát együtt is, akár amikor az beérett, és alatásnak minősülni. De Jézus megtalálja egyrészt a hívő múltban lévő azon eseményeket, ahol igazolható, hogy több az ember élete, mint a törvénynek a betűje, és nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért, és azért adta is magát, hogy valamilyen fajta megoldást találunk az a helyzetben. Ugyanúgy a megtalálták a szülők a megoldást találunk, és mindig így tudom megkérdezni. És már megkérem, hogy nyissa ki nekünk, hogy megközelítsük a gyermeket, és oda be tudnak tenni. Szóval Isten azt várja, hogy legyen működőképes a mi igazságunk, legyen hatékony a mi igazságunk, legyen emberséges a mi igazságunk, érjen célba a mi igazságunk, ne bújjunk a törvény mögé, ami esetleg a cselekvés alól felment. Ha olyan jogszabályok születnek, amelyek a jó cselekvésében akadályoznak meg bennünket, igaz, nem keresztény ember, de hozzánk közel áll, amit Gandhi mond, akkor úgy látta, hogy kötelességünk megszegni a gonosz embertelen törvényeket, és nem szabad várnunk, addig, amíg azt a hatalmasok, a törvényalkotók megváltoztatják, mert nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért. Ez a cél, és Isten igéjét nem olyan törvényalkotók hozták létre, akik a saját igazukat, becsvágyukat, vagy anyagi előnyeiket próbálták meg törvényekkel körülbástyázni. Éppen ezért nem kell félnünk tőlük, bele kell mélyednünk azok igazságában, hogy több legyen a mi engedelmességi készségünk az Urak adatairát, mint a farizeusoké és az írásoké. És akkor Jézus előveszi a második kőtáblának az első igényét. Olyan egyszerű ez a két szó. Egy tiltószóval kezdődik, és egy igével folytatódik. Ne ölj, a héberben is ilyen rövid, majdnem csattanásszerű, rövid követelés ez. Nincs hozzá különösebb magyarázat. A mi dolgunk, hogy megpróbáljuk értelmezni. Van, aki úgy érzi, hogy ebbe beletartozik, hogy egy szúnyogot sem szabad megölni. Más meg úgy gondolja, hogy a haza a gyengébbek érdekében a magáról megfeledkezett, és mondjuk a mások életét semmibe vevő terroristát ártalmatlanná lehet tenni, milyen finom a mi nyelvünk, nem használjuk az ölést, nem azt mondjuk, hogy szabad megölni a terroristát, hanem ártalmatlanná lehet tenni. A rendőr is azért visel fegyvert, nem azért, hogy ölhessen, hanem hogy megállítson, ártalmatlanná tegyen olyanokat, akik mások testi épségét, életét veszélyeztetik, de minden ügyben nagyon komoly eljárás indul az adott személy ellen, és megvizsgálják, hogy szükségszerűen használta-e, fontos volt-e használni a fegyverét, és hogyan magyarázza azt, hallottam már többször ilyet, hogy a lábára célzott az adott személynek, mégis a fejébe fúlódott a golyó, ezt általában nem szokták elfogadni a felettes hatóságot egy normális országban. Nem kell ölni, akkor miért ölt, miért ölnél, mondja ez a törvény. De Jézus nem ezen a szinten vitatkozik a jelenlévőkkel, hanem elmegy az ölésig vezető út legkorábbi pontjáig, amivel nem szoktunk foglalkozni. Nem szoktuk a mások megszólását, a szeretetlen fulánkos beszédet vizsgálni, és Jézus idáig megy vissza. miből lesz a végén az, hogy elborult elvével megöljük a másikat. Mi nem tudjuk, hogy a zsidó halaikus törvények, szabályok nagyon szigorúan veszik a másik embernek a megszólását. Régi időkben voltak itt egyetlen szeretetlen megjegyzését, egy évre kitiltottak a gyülekezetből. Sőt, járt elvben halálos ítélet is azért, hogyha valaki gonosz beszédet mondott másokra, hát furcsa persze, hogy gonosz beszédet kivégeznek valaki. Tudjuk, vannak ilyen törvények, például a szülőkkel szemben engedetlen gyerekre is elben halálbüntetés vált volna, soha nem hajtották ezt végre. Paráznaságért, vagy házasság törésért is, erre sem nagyon van példa, vagy egyáltalán nincs példa, hogy végül is valakit ezért kivégeztek volna, de az elkövető nem baj, ha tudja, hogy milyen súlyos az a vétek, amit elkövetett. Nem szoktuk a megszólást, a mások kibeszélését, a gonosz beszédet, a hülyézést és a többi komolyan venni, mert ezek szinte töltelék szavak, amelyek a mindennapi beszédünkben állandóan előfordulnak, külön élvezett szívni kormány, más párthoz tartozót az emberezni, és rendkívül gazdag a szókincsünk a mások iránti haragnak a kifejezésére. Emlékszem, egyszer fölfigyeltem rá, kisebb öcséim mondogatták egymásnak, hogy ráka, de csak tréfából annyira megtetszett nekik ez a kifejezés itt a Biblia, nem hülyét voltak, hanem rá, ugyanazt jelenti, nagyjából, more kifejezés, ami szintén a szövegben szerepel, egyszerűen bolondot jelent, olyan könnyű ezt kimondani, és az ember rendkívül érzékeny erre a területre. Ha valakinek azt mondjuk, hogy egy csúnya, már azért is fölhúzza az orrát, mert nem szereti hallani, hogy ő csúnya. Csúnya, vagy bolond. Hajdan volt ilyen sértés az ókorban, hogy valaki rabszolgának neveztek. És ezért is rendkívül súlyos büntetés járt a közösségben, ha valakire valami olyat mondtak, ami ráadásul nem is fette a valóságot, de még ha fette volna, akkor is alkalmas volt arra, hogy megsebezze a lelket, és elinduljon egy folyamat, egy olyan folyamat, aminek a vége akár a másik embernek a likvidálása is lehetett. Hát miért bolondozunk? Miért sértegetjük a másikat? Miért nem vigyázunk a gyűlöletre? Miért veszünk olyan könnyen azt, hogy uszítsuk az embereket. Hát azért, mert ez nagyon hatékony. És kevésbé fárasztó, mint szeretetben járni. Szeretet egy fárasztó, nehéz életforma. Annak olyanok, akik a korintusiakhoz írt első levél 13. részéből a bevezető sorokban azt a kijelentést, hogy ha emberek angyal nyelven szólok, vagy ismerjük a szakasz, nem mondom végig, de szeretet nincsen én bennem, akkor olyan vagyok, mint az engőjét, vagy pengő cimbalom. És ki szokták az összefüggéséből emelni ezt, hogy szeretet pedig nincsen én bennem. Mert valahogy megáll ez önmagában is, mert arról van szó, hogy a szeretet akkor lesz benne, hogyha azt a 8 igen és azt a 8 nemet, amit a korintusi levél első rész 13. részében Pál felsorol, minden nap felmondom, minden nap figyelek és minden nap gyakorlom azokban magamat. Nem magától értetődő, hogy a szeretet nem kárölvendő, hogy én akkor nem leszek kárölvendő, mert zászlomra tűztem a szeretet jelszót. Ez az, ami miatt emberek kicsit undorodnak ettől a kifejezésről, olyan, mint a rendszerváltás előtt a 70-es években a béke szó volt, mindenki legyintett és mosolygott, a békéről volt szó, pláne a béke harcról és egyéb zavaros szókombinációkról, mindenki tudta, hogy ez az ellenség megtévesztésének egy eszköze. Szeretettel is olyan nehéz vitatkozni, ha valaki megkérdőjelezi a másikban lévő szeretetet, ez biztos azért teszi, mert benne ezt tud tenni. Pedig szeretet egy nagyon nehéz életforma, de van-e az értelmes ember számára más lehetőség? Parasztó dolog tanulni. Talán parasztó dolog olvasni, ha az ember idejekorán nem szokta meg, akkor hamar elámosodik a könyv felett. Nem mindenki falja a könyveket. Ezek fárasztó dolgok, de vajon az értelmes ember, a világra nyitott ember meg tud-e lenni ezek nélkül? Nos, ugyanígy a szeretet egy fárasztó dolog, de Jézus tanítványa lemondhat róla. Lemondhat arról, hogy ne illesse gonoszszal a másikat, ahogy az idézett szakaszban, ahol a szeretet nem cselekszik égtelenül, mi pedig olyan könnyen tudunk megbotránkoztatóan viselkedni, neki menni a másiknak. Tele van a politikai élet is gyűlölettel. Ezt fájdalmasan szoktuk felidézni, de valahogy részei vagyunk mi is, amikor a másik oldalról megpróbálunk ugyanolyan sértéseket kitalálni, mint amilyeneket a mi felünkhöz szoktalnak mások. Igen, működik a gyűlölet, most az angliai kiválásnál utólag többen elmondják, hogy a hamis, gyanakó, gyűlöletkeltő beszéd például a menekültekkel szemben az nagyon erőteljesen befolyásolta az embereket a szavazásban. Vajon miért tanítanak bennünket és arra gyűlöljük a menekülteket? Elmondható, hogy 90-es évek elején, 90 és 95 között több menekült ment át Magyarországon, mint most az elmúlt 5 évben. 800 ezeren mentek át, de nem is emlékszünk rá. De így, ha megemlítem, hogy akkor volt a nagy orosz zsidó alija is, felé egy úton még meg is próbáltak, hoztak egy merénylettel, csak a buszkísérő rendőrautó alatt robbant, aztán az a nem tudom még milyen időzített bomba, még rajta mással el is mentünk meglátogatni a kórházban lévő megsebesült rendőröket, vagy akkor dúlt a délszláv háborúát, kotyogtak kazettás bombák, de nagyobb oldalra, és emlékszem, a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök oda ment a határra, hogy arról beszél az embereknek, hogy nem lesz semmi baj, hogy helyén vannak a magyar katonák, határvadászok, akik megakadályozták azt is, hogy a szerbek magyar területen áthaladva kerüljenek horvátoknak a hátába. Helyén volt az országos rendőrfőkapitány is, akik szintén Sándornak hívtak akkor. És úgy ment át 800 ezer ember itt Magyarországon, hogy gyakorlatilag nem vettünk észre semmit, nem volt hetszelve a tömeg, nem mondták azt, hogy ezek elveszik a munkánkat, ezek született terroristák, akkor is a telekában jöttek, gondolom az is valami robbanat, övnek számít egyesek. Hibban fantáziája, bocsánat, a hibbantat vissza is volna, mert most mondja, hogy pedig nem mondjuk ilyeneket se. Szóval a gyűlölet nagyon hatékony dolog. A szeretet lassabban és több fáradtsággal teremt gyümölcsöket, de sokkal jobb gyümölcsöket teremt. Konzervdobozt vagy sörös dobozt bárhol lehet találni az utcán, tankutcába, hozzák be a hajléktalanok két sörös dobozért vagy kólás dobozért 5 forintot lehet kapni. Aranyat viszonylag ritkábban lehet az utcán találni. Szóval ami könnyen jön, könnyen hoz úgymond pillanatnyilag eredményt, azt sokan megtévesztve és bűnös szívvel szívesen használják a maguk előnyeinek a biztosítása érdekében. De az igen azt mondja, hogy vak elé gáncsot ne vess. Ne mondj olyasmit, ami a másikat megtévesztik. Gondoljunk csak az aranyborjú történetére, amikor Mózes azt mondja Áronnak, hogy mit te feled ez a nép, hogy így megvadítottad, te vadítottad meg. Miért nem álltál ellen? Miért játszottál a kezükre abban, hogy megvaduljanak, és a végén nem is lehetett véráldozat nélkül megfékezni az öröngő embereket. Olyan nehéz megállítani az elszabadult gyűlölet következményei. Nagyon hosszú idő múlva, nagyon sok ember véve árán lehet aztán megállítani, sok önfeláldozásra. Milyen jó lenne az elején megállítani neki, és Jézus ide megy vissza. Eddig erről itt nem beszéltek, hogy nem az ölés felett kell vitatkozni, ami nem annyira mindennapos, leszámítva mondjuk a háborút. Nem akkor kell felsziszenni, amikor valakinek folyik a vére, és ott fekszik elterülve, mások gyilkos eszközei által megsebesítve, hanem a dolgot ott kell tetten érni és megfékezni, ahol a gondolatoknak a szintjén, az érzelmeknek a szintjén, felelőtlen beszédnek a szintjén megjelennek. Aztán egy nagy lépéssel Jézus az áldozat kérdéséhez lép oda. Ha áldozatodat viszed, ajándékodat viszed az oltárra, akkor állj meg előtte. Káin nem állt meg. Nem az volt a baj, hogy ő a földművöt sejtítette. Áldozatul Ábel pedig a bárányainak első fajzásából vitt, mert volt ételáldozat is mindig, és azt ugyanúgy kedvesen fogadta az Úr. Nem azért fordult el az Úr, mert ő húsevő lenne, mert ezt mondja a proféta egy szöveg is, hogyha megérzi, nem mondaná meg, mert enyém a mező és a hegy összes vadja. Szóval nem azért van, mert az Úr nem vegetáriánus, és ezért nem tetszik neki Kainnak az áldozat, hanem azért nem tetszik neki, mert nem fogad el olyanoktól áldozatot és ajándékot, akiknek a szívük nem tiszta, és nem oda szánt. Nem mehetsz úgy az oltár elé, hogy járnál meg azon gondolkozni, hogy megszabadultál-e a gyűlölettől, a haragtól, a régóta nem beszélünk egymással állapottól, mert nekem van igazam. Ugyanis itt Jézus nem csak arról szól, hogy gondolkozzál, nem bántottál-e meg valakit. Nagyon meglepő, inkább azt mondja, hogy azon gondolkozzál, hogy nincs-e valami sérelmed, és vajon nem várakoztál-e fölöslegesen régóta arra, hogy az illető szálljon magába, és jöjjön el hozzá bocsánatot kérni, te menj elé. Te kezdeményez, mert ez Istenhez méltó dolog, mert ő is elénkbe jön. A tékozó fiúnak azt kell tapasztalnia, hogy amikor magában gyűrögetve a szavakat, hogy hogy is fogja elérni majd, hogy befogadják őt munkavállalónak oda, ahol hagyna örökösként élt, azt kell látnia, hogy az apja, akiről feltételezte, hogy az igazság mentén haladva, majd valahogyan alkuszik vele, és azt mondja, hogy na jó, az Istávóba beköltözhetsz. Azt látja, hogy az ő édesapja mindenről megfeledkezve méltóságára is rohan felé, és mindent vállal, a félreértéseket és morgásokat is visszahelyező teljes jogaimba. Ez méltó Istenhez. Ő elénkbe jön, mikor még bűnösök voltunk, a Krisztus életünk meghalt. Ez méltó ő hozzá, megye ez nekünk. Onnan kanyarodtunk el, hogy ne ő, és mert itt tartunk, hogy viszem áldozatomat az oltárra, és a megterhelődött szívemmel valamit kezdeni kell, meg kell szabadulnom a haragtól, a gyűlölettől, a fenntartásoktól, előítéletektől, megelőlegezett haragtól, azért, hogy Isten kedvesen tekinthessen rám, ahogy az imában szoktuk mondani, bocsáss meg a védkeinket, miképpen mi is, ez egy átok formula, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én. megbocsátok másoknak, vagyis ne bocsáss meg, ha én nem tudok másoknak megbocsátani. A mi módszerünk a jó akarat, ezzel közeledünk ellenségeinkhez, és ez a farizeusok és írástudók igazságánál több igazság, ami működő igazság, élő igazság, működő törvény, nem halott betű, hanem szívünk mustábláira írott isteni élettel. Segítsünk meg bennünket az Úr, hogy így legyünk az ő törvényei.